boldog Apor Vilmos emlékére. Apor Ildikóval Rózsa Katalin beszélget.
A Mária Rádióban több műsort hallhattunk boldog Apor Vilmos püspök és vértanú emlékére, és a sors úgy hozta, hogy találkoztam Apor Ildikóval, aki oldalági rokona a vértanú püspöknek, és akit most a Mária Rádióban köszönthetek. A hallgatók nevében is szeretettel üdvözlöm, hálás vagyok, hogy elfogadta meghívásomat. Kedves Ildikó, elsőként arra kérem, beszéljen arról, hogy hogyan is van rokonságban boldog Apor Vilmossal, illetve érdekelne az is engem, meg nyilván a hallgatókat, honnan származik az Apor család. Igyekeztem a beszélgetés előtt felkészülni. Altorjai Báró Apor család, ősi székely nemesektől származó család. Kit említhetnénk meg elsőként a családból?
A családból elsőként Apor Péter történetírót említeném meg, aki a 16-17. Században élt. Ő Apor Vilmossal közös rokonunk, mert hogy alapvetően a két családág az külön vált, és ő a közös ősünk. Apor Péter a maga korában nagyon sok történeti írást írt, amiben alapvetően a helyi szociográfiát írta meg erdélyi történetével kapcsolatban, az ősi szokások és hagyományok őrzését tűzte ki célul. Nem tartotta azt a új német irányt, ami Erdélyben abban az időszakban betört, a hagyományokra megfelelő hatással levő dolognak, ezért egy kicsit kritikus szellemben írta meg Metamorfózis Transzilvánia című művét, ami az egyik leghíresebb.
Úgy tudom, hogy azon túl, hogy íróként vált halhatatlanná, nagyon sok tisztséget is betöltött.
Igen, a családunk sok tagja általában mindig az államháztartáshoz vagy a királysághoz szervesen kapcsolódó szakmákban, tanácsadói pozíciókban dolgozott. Apor Péter is a Habsburgházhoz volt hű, több vagyon elkapzással és egyéb szankcióval járó megpróbáltatáson ment keresztül, de mindig a lojalitás az egy természetes része volt az ő életének mindenek felett. És ez a felelősségvállaló nemesi allűr, ami jellemzi nagyon sok családtagunkat.
A hűség nyilvánvaló dolog, akár az uralkodó családhoz, de egyáltalán az élet minden területén. Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy az egykori erdélyi arisztokrata családok közül beszélgető társam volt régebben Bethlen Farkas és Gróf Nádasdi Borbála, és mind a kettőkön mai napig is érzékelhető az a tartás, a hithez, az elvekhez való hűség, a tisztesség, az egyenesség. Ami engem különösen érdekel, hogy ezeknek az erdélyi családoknak a leszármazottainak mi maradt meg ebből, mi az, ami a családi történetekben megmaradt, és Apor Vilmos így került igazából az érdeklődési körünkbe, hogy ez a kettős évforduló volt. Visszatérve Apor Pétertől kell kezdenünk, tehát az altorjai erdélyi származású Apor Pétertől, aki a közös ős. Hány éves lehetett, kedves Ildikó, amikor hallott erről a rokonságról, és hogyan érintette ez meg?
Én Győrben születtem, nagyon kicsi gyermekkorom óta, Markota Bödöge nevezetű faluban nyaraltam a nagymamámmal. Ott a falu közege és az egész lakosság úgy vett minket, mint egy Apor Vilmos rokont, mert hiszen hát Apor Vilmos az ottani környezetben jelenlévő volt püspökként, a szertartásrendet tartotta, bérmálta az embereket, ott nagyon sok személyes kapcsolat miatt minket is egy ilyen egészen érdekes légkör vett körül. A családi nyaralások alkalmában valamilyen 3-4 éves koromtól volt jellemző, hogy a szüleim már a nagymamámra bíztak, és ott töltöttünk 3 hónapot mindig együtt unokatestvérek. Ott rengeteg családi kép, de ilyen 16-17-18. Századi családi kép volt föltéve a falakra, zongorák és nagyon régi bútorok vették körül. De a környezet nagyon érdekes volt ilyen szempontból. Mindig tudtuk, hogy melyik terv melyik felmenőtől származik. Apor Vilmosnak volt ott asztala, óra, minden, ami ilyen tárgyasult formában jelen volt, és ezért igen korán, 5-6 éves koromtól már tudatosan volt jelen az én életemben Apor Vilmos.
az ő tárgyai vették körül már kisgyerekként ilyen nyaralások során. A nagymama ki volt valójában? Hogy említsük meg azért a nagymama nevét?
A nagymamám Csíkszentmihályi Sándor családtagja, Apor Péterné Csíkszentmihályi Sándor Etelkának hívták. 2010-ben halt meg, ami nagyon nagy veszteség a családnak. Egy olyan történet és generáció távozott vele, ami pótolhatatlan. Több világháborút megélt.
Gondolom, hogy történeteket is mesélt, mikor együtt töltötték a nyarakat, de talán később is, hiszen, ahogy említette, magas kort ért meg. Gondolom, hogy mondott olyan családi történeteket, amelyek Apor Vilmos személyéhez kapcsolódtak.
Nagyon sok történetet mondott, ami ezzel kapcsolatos. A nagymamám életében Apor Vilmos többször játszott főszerepet. A házasságát is neki köszönheti, mert egy nagyon aranyos családi történet szerint, amikor ő elbizonytalanodott a házassága eletti pillanatban, akkor Apor Vilmos szeliden terelgette őt, hogy igen, az ő választottja, aki Apor Péter volt, az én nagyapám, az megfelelő lesz számára, és hogy a félelmet és a kételyt eloszlatta benne.
Győr nevét mindenképpen meg kell említenünk, hiszen valóban ezt mindenki tudja, hogy ott volt boldog Apor Vilmos püspök. Győr nagyon fontos szerepet játszott az életében, illetve az nagyon elgondolkodható, amit mondott, hogy az emberek emlékeztek Apor Vilmosra, és tisztelték őt, és ebből a tiszteletből jutott önöknek is a gyerekkori nyaralások során. Nagyon sokszor emlegetjük, hogy mennyire a szegényeknek a védelmezője volt, hiszen a vértanúsága is ahhoz kapcsolódik, hogy kiállt a gyengék mellett. A történetet nyilván a rádióhallgatók ismerik, hogy 1945 nagypéntekén, miközben védte a püspöki várba menekült nőket, asszonyokat, gyerekeket, akkor érte a halálos golyó. Ez a védelmező szerep, ami Apor Vilmoshoz kötődik, és ami talán elsőként eszünkbe jut, meg a szegények, a kiszolgáltatottak védelme, ez a halálát okozta.
Az én nagymamám Erdélyből 44-ben indult el a családjával. Az élő kapcsolat az Apor Péter révén, Apor Vilmos volt Győrben. Számtalan nemesi család indult el akkor Erdélyből, Magyarországon keresztül Európa és Amerika egyéb vidékeire ebben a nagyon nehéz történelmi időben. Apor Vilmos ebben egy kulcs szereplő volt. Nem csak Győrben, hanem Győr környékén, Szany, a régi Pannonhalma, Győr-Szentmártonon is voltak paplakukban elhelyezve főnemesi családok. A nagymamám családja többségében 44 októberek környékén, Szany környékén volt, és onnan mentek tovább Ausztriába. Viszont az én nagymamám az én családomnak a legidősebb tagjával, nagyon pici babával volt kénytelen menekülni. Ők Magyarországon maradtak. Egyrészt ez tudatos döntés volt, mert ők nem akartak a magyar földtől és hazától távolabb menni. Másrészt egy pici gyerekkel nem akartak további bizonytalan helyzetekbe belemenni. Amikor a háború eszkalálódott, akkor a győri püspökpárban találtak ők is menedéket, a nagymamám és a pici gyermek. Ott Apor Vilmoson túl Apor Gizella is jelen volt. Mint családtag, elég nehéz volt a nagymamámnak a beilleszkedése ebbe az egészben, mert munkát kellett vállalni minden területen. Mosogatást vállalt, és nagyon sok olyan szűkösséggel kellett együtt éljen, ami a háborúnak a nyomorából adódik. Az egész életünk során nagyon-nagyon szűkszavan nyilatkozott csak erről az eseményről, és mindig nagyon szomorúságot láttam rajta.
Azt is tudnunk kell, hogy a háború után nagyon sok évtizedig nem nagyon lehetett beszélni arról, hogy mi is történt ott Győrben, és mi történt Apor Vilmossal. Ez azt jelenti tehát, hogy a nagymama a merénylet idején is a győri püspöki várban volt a kisbabájával.
Utána Apor Vilmosnak köszönhetően munkát is úgy kapott a család. Győr-Szentmárton jegyzője volt az én nagyapám, amit egy menekült státuszú akkor mindenfélenek neveztek minket. Tehát egy székely az Magyarországon román. Román volt abban az időszakban, de ennek ellenére az én nagyapámnak az intellektusa az vitte mindig előre. Rengeteg olyan infrastruktúrális fejlesztést hajtott végre a győri régióban, ami az ő talentumának főkönyvelő volt. Ennek köszönhetően azért a családnak nélkülöznie a szó szoros értelmében nem kellett, annak ellenére, hogy nagyon szűkösen éltek.
ezt a tisztséget a szocializmus idején végig be tudta tölteni, vagy tudta
különböző ezt? Helyekre helyezték át. Volt, hogy 4-5 munkahelye volt egyszerre, mert egyszerűen nem volt olyan szakember, aki annyira holisztikusan látta volna egy-egy vállalatfejlesztési projektben a dolgokat, mint ő.
Mondhatjuk tehát, hogy a tudására szükség volt.
Itt is 2 dologra, tehát a szaktudására volt szükség, arra a kreativitásra, ő meglátta az ilyen innovációs lehetőségeket. Ez egyébként eléggé jellemző a család több tagjára is. Ezentúl meg idegen nyelveken beszélt, ami ott egy nagyon érdekes és ambivalens viszonyt mutatott az akkori regnáló hatalommal, mert hát szükség volt rá. Több ilyen nagyon érdekes családi történet volt, hogy különböző leveleléseket kellett fordítani. Franciából, németből, mert egyszerűen nem volt, aki beszélt volna idegen nyelven.
Hát ezek a hivatalos levelezések így voltak, van, amelyeknek a lefordításához, az ő tudására szükség volt. Tehát valahol azért nyilvánvaló dolog, hogy benne volt ebben a gazdasági életben, miközben valahol talán osztályjelenségnek számít.
Osztályidegenként kezelték, nem biztosították számára az utazáshoz szükséges feltételeket, Vas Albertnek a Magyarországon maradt hintójával járt faluról falura, amíg az működött. Hajnalban kelt, estig nem látták, egy nagyon zajos életet élt, de a nemessége arisztokrata kiállásnak nevezte ott az egyik falusi néni egyszer, amikor beszélgettem vele, az sugárzott belőle, ezt mondták. A társadalom összes rétegével megértette magát a nagyapám. Beszélte a lovári nyelvet is, amikor arra volt szükség. Az üldöztetésnek a része az édesapám legtöbb története arról szól, azokról a gyermeki ijegységekről, amikor egy-egy katonatiszt oda ment hozzájuk, hogy titeket sorfelelé kellett volna állítani, tehát igen, megkapta a család azt, amit nem szeretne.
Ezt a nagypapa, a nagymama mesélte később, amikor már felnőtt lett, mert azért nagyon sok történetet eddig is elmondott, vagy legalábbis, hogy a család milyen nehézségeken ment keresztül, milyen élethelyzetben volt. Ez ilyen családi beszélgetések során került szóba. Tudatos volt-e az, hogy megismerjék a családot, de ugyanakkor volt bennük egy félelem is nyilván, hogy ez maradjon családon belül, hiszen abban az időben nem lehetett nyíltan erről beszélni. Nagyon sok család ki volt téve a veszélynek, hogyha egyáltalán erről beszéltek.
Az, hogy a családomat megfigyelték, az most már történelmi tény. Megvannak az akták, ki vannak kérve. Azokat én még nem voltam képes betenkinteni, mert egyszerűen úgy gondolom, hogy túl közeli még a időpont. A nagybátyám, aki kikérte, ő elolvasta, de az édesapám még nem teljesen. Ezek olyan sebeket nyitnak föl újra és újra, amik miatt egyébként elég zárkozott is a családunk. Nagyon nehéz feldolgozási folyamat a kommunizmusnak a hagyatékát leküzdeni, de ennek ellenére azt a tartást, amit a család a teljes vagyonvesztés állapotától kezdve képes volt megőrizni, azt vagyoni helyzettől függetlenül próbáljuk képviselni. Tehát, hogy
a család megpróbálja azt a tartást, azt a kiállást, tisztességet, amit az ősöktől tanultak. Az, hogy nem lehetett erről beszélni, meg nagyon nehéz ezeknek az éveknek a feldolgozása, ezért külön érték, hogy Apor Ildikó eljött ide a Mária Rádió stúdiójába, beszél erről, mert nyilván mindenki másképp dolgozza fel ezeket, nevezzük itt családi traumákat, itt azért nem akár milyen családi traumáról van szó, nyilvánvaló, ami miatt engem ez érdekelt, hogy a boldog Apor Vilmos áldozata volt ennek az időszaknak. Az idei évfordulók bizonyára alkalmat adtak a családnak, hogy boldog Apor Vilmos emlékét ápolják, illetve a tiszteletére rendezett programokon ott legyenek. Volt-e erre lehetőség, vagy kaptak-e meghívást?
Mindig kapunk meghívást az emlékmiséken, általában a hátsó sorokban, vagy ahol helyet kapunk, leszoktunk külni. Én idén nem tudtam elmenni a győri és a gyulai színi előadásra, amit nagyon sajnálok, de a családom több tagja volt, és nagyon pozitív nyilatkozatokat tudok elmesélni itt a Mindenkinek Mindenet című előadásról. Ezen kívül korábbi években én a Ciszterci Szent Imrének a diákok által előadott Apor Vilmos feldolgozását láttam, az egy kiváló munka. Követjük az eseményeket, és próbálunk szoboravatástól kezdve minden egyéb eseményen részt venni. Koszorúzásnál volt tavaly a fiam még jelen, amikor éppen szünete volt, mert ő Pannonhalmán van. Idén azért nem voltam a novemberi eseményen, mert pont őt vittem.
Említette a fiát, hány éves és az ő életkori sajátosságainak megfelelően miről tud mesélni? Mert hiszen nyilvánvaló dolog, hogy egy ilyen családnak a történetét és főleg a tragikus eseményeket nem lehet csak talán fokozatosan elmondani a fiáról, hogyha beszélne, aki már nyilván sok mindent tud a családról, és ahogy említette, rendezvényeken ő is képviseli már a családot.
Igen, ő egy nagyon érdekes életutat bejáró gyermek. Pannonhalmáron szeretett volna jelentkezni, és hát felvételt is nyert. Nagyon boldog tőle, és elégedett azzal a tanulmánnyal és küzdelemmel, amit ott folytat. Hatosztályos gimnáziumban jár, most már második éve. Egyre mélyebben érdeklődik. Ott Pannonhalmának kezébe is adnak dolgokat, mi félig meddig tudatosan. A kommunizmus komplexitása miatt nem gondolom, hogy ez nagyon kicsi korú gyermekeknek való téma. Tekintettel arra, hogy a család ezt úgy szenvedte meg, hogy azt nem tudjuk teljesen pozitív életútképként előadni, ezért eléggé szűk szavon beszélünk. Nagyon-nagyon köszönjük azoknak a szerzőknek, akik gyerekkiadványokat csinálnak, mert nekem nagyon nagy segítség volt például Betlen Falvinak a könyve.
Betlen Falvi Gábor könyvéről beszélünk, aki több könyvet is írt, hiszen van a Magyar Szentek című könyve, és valóban gyerekeknek készült könyvek ezek, amivel közelebb lehet hozni nem csak a könyv nyelvezete révén, hanem gyönyörű kiállítása van a könyvnek, gyönyörű illusztrációi vannak. Ez egyben egy könyvajánló is legyen, tehát Betlen Falvi Gábor könyve az, amit már a kisebb vagy akár kamasz gyerekek kezébe adhatunk, ami nagyon szépen összefoglalja például Boldog Apor Vilmos történetét.
Ezt ajánljuk mindenkinek.
Talán patetikusnak hangzik a kérdésem, de őszintén érdekel. Mennyire élik meg azt, hogy a név kötelez? Úgy érzik, hogy az a név, amit ők viselnek, az nyilván sok mindenre kötelez. Az Apor név mire kötelez önöket? Egyáltalán hogy élik ezt meg? Azt említette, hogy nagyon visszahúzódóak, tehát nem nagyon szeretik a nyilvánosságot, de valahol mégis biztos, hogy valahol belül megélik azt, hogy ez a név kötelez.
Apor Vilmos példáját tudnám említeni erre a legegyszerűbben. Ugye ő neki nagyon sok erényt tulajdonítunk. Ilyen a szegények segítése, az odafordulás, a felelősségteljes, mindig szabályokat követő, és a szabályokon belül azért a játékteret feszegető magatartása, fejlődéstudat, vagy ez a fejlődés szemlélet. Na most ez nem feltétlen csak a Apor Vilmos erény. Ez gyakorlatilag minden nemesi családnak alapja. Kívülről, hogyha nézünk egy nemesi családot, akkor mindig egy ilyen érdekes kis buroknak vélhetjük, pedig belülről ez az érdekes burok, ez ezeknek az erényeknek a tradicionális továbbvívéséről szól. Én is arra próbálom a gyerekeimet nevelni, hogy minden ember a legalacsonyabb rangú, nem neveznék rangoknak a 21. században már semmit, de teljesen mindegy, hogy milyen társadalmi státusza van valakinek, az embersége, az egy olyan érték, amit megbecsülünk. Odafordulunk. Mindenkit meghallgatunk, és ezek olyan dolgok, amikre odafigyelünk. Tehát ezt az odafigyelő és részessévé próbálok lenni a másik ember problémájának, amit megpróbálok belsővé tenni ahhoz, hogy meg tudjam oldani, vagy feldolgozni. Ezek olyan erények, amiket én is a nagymamámtól és a nagyszüleimtől, szüleimtől kaptam. Ez párosul egy olyan határozott, akaratos, előre vívő allűrrel, ami miatt néha picit feszegetjük is azokat a társadalmi határokat, amik miatt általában konfliktusos helyzetbe is kerülünk, és ezt általában névnek tulajdonítják, pedig nem erről van szó, hanem az erény, vagy a hagyomány az, ami dolgozik.
Ami beépült nyilván így az van. Egyéniségbe, és ami talán ilyen genetikai dolog is
igen,
lehet.
Igen, vannak ilyen remek jelzők, hogy mi, milyen típusúak vagyunk, mi aporok. Talán a nemesi családok egymás között ezt nagyon jól tudják, hogy ki milyen hagyatékkal rendelkezik.
Advent időszakában vagyunk, mindenképpen meg kell kérdeznem, úgy érzem, hogy az ön családjában ez az időszak hogyan is zajlik, hogyan élik meg ezt az áldott várakozási időszakot, vannak-e hagyományok vagy rítusok, amelyek még akár az ősök életére vezethetők, vissza tőlük hagyományozottak át?
Katolikusok vagyunk a férjemmel együtt, ez egy könnyebbség, mert ez egyébként a családomra nem volt jellemző, tehát általában vegyes református, vagy evangélikus és katolikus vegyes házasságok voltak többségében, de nálunk egyszerű a helyzet, mert így járunk hajnali misékre, nem a hét minden napján, de igyekszünk a héten háromszor elmenni a lányommal, a hétfő szerda pénteket tűztük ki célul, ezt tartjuk is helyel közzel, mondjuk most Miklós napján egy hétfőket péntek lett belőle, mert a férjem szerette volna, hogyha a névnapján ez arorát lesz az induló. Ezután indul a nap, este pedig koszorúval, a klasszikus egy rózsaszín három lila koszorúval ünnepeljük együtt családként az eseményt, ott felénekeljük az ősi énekeket, amiket ismerünk, és van az a nagyon érdekes gyertyagyújtási mód, hogy nem minden, hogy a sorrend milyen. Az Atyafiú Szentlélek típusú, amikor a rózsaszín gyertya melletti kettőt gyújtjuk meg, vagy pedig sorrendben az, hogy lila-lila rózsaszín. De a lényeg az, hogy próbálunk a várakozással és a böjtöléssel egybekötött karácsonyi örömre felkészülni. Így közösen is. Egyéni imáinkban a gyermekeinket is arra neveltük, hogy legalább a reggeli és az esti ima az meg legyen a napi keretnek. Reméljük, hogy sikerül hát menteni valamit, de van azért nekünk is dolgunk még ez. A családi együtt imádkozás az még feladat.
Nem abban a korban élünk, amikor ez könnyen menne, de a szülőkön nagyon sok múlik. Például abban a egyházi közösségben, ahova én és a férjem járok, ott pontosan ezt éljük meg, hogy több generáció együtt jár a templomba, és sugározzák azt a harmóniát, amit csak a hit adhat meg. És az advent időszakban pedig különösen én úgy gondolom, hogy a családi együttléteknek, és legyen az akár az, hogy a közös gyertyagyújtás, vagy a közös ima, de ahhoz együtt is kell lenni a családok. A nagyfiúk nem olyan gyakran van itthon, hiszen Pannonhalmán tanul, tehát ez nem is nagyon...
Ő az utolsó gyertya három napjára ér haza. Mivel ő már kirepült gyakorlatilag 13 évesen, ezért a lányommal a hármas fogatot gondolt.
Kedves Ildikó, én örülök, hogy azért valahol egy kicsit bepillantást engedett a Apor Vilmos családjába, illetve ebbe az oldalágba, és főleg abba, hogy aki ezt a nevet viseli, hogyan tudja ezt a családi hagyományt továbbvinni, tovább adni aztán a gyerekeinek, és érintettük azt is, hogy ez nehézségekkel jár a mai világban. Talán ez is oka annak, hogy visszahúzódóvá tette önt is, és talán családját is egy kicsit, mert erre a beszélgetésre is nehezen tudtam rávenni. De engem meg nagyon érdekelt, hogyha csak néhány mondatban is, de mégiscsak hozzá tudjunk tenni Boldog Apor Vilmos személyiségéhez, és főleg ahhoz, hogy hogyan él az ő szellemisége tovább, akár a leszármazottai életében. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta meghívásomat.
Köszönöm szépen.
Thank you.
Apor Ildikóval Rózsa Katalin beszélgetett. A műsorban elhangzott Horváth Csaba himnusz Boldog Apor Vilmoshoz, Győr vértanúpüspökéhez, énekelt a Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet szkólája. A műsort szerkesztette Rózsa Katalin. Technikai munkatárs Patonai Zoltán.